Az egy hónapja hivatalba lépett régi új amerikai elnök belépője meglehetősen hangosan sikeredett, hiszen Donald Trump bejelentette, hogy igénye lenne újra gondolni a Panama csatornát, lépjen be Kanada az Egyesült Államokba, és hát kéne neki Grönland. Ez azért nem annyira egyszerű, ez a történet nagyon sok szempontból vérzik, és akkor ezt az egészet valahogy így mégis a világ úgy tekinti, mint hogyha ez már meg is történt volna. Erről fogunk ma beszélni az opcióban. Ez az opció a Szabad Európa podcastja, én Szabó M. István vagyok, és akivel beszélni fogunk erről, az ennek a területnek egy specialistája, a John Lukács Intézet főmunkatársa, Csiki Varga Tamás. Szia Tamás!
Szervusz, köszönöm a meghívást!
Ez egy nagy mondás volt azért, hogy Grönlandot ide, ugye?
Az is nagy mondás volt, és az, hogy a térség specialista vagyok, a szintén, tehát európai védelmi politikával foglalkozok, de valóban, tehát Donald Trump most úgy viselkedik, és egyébként az adminisztráció több tagja, mint a serif, aki megérkezett a kocsmába, berúgta az ajtót, és elmondja, hogy mik a játékszabályok, bejelentett igényeket sok mindenre, de ennek a politikai, gazdasági, vagy adott esetben a katonai megvalósítását is nagyon sok minden korlátozza, szerencsére.
Mi lenne, hogyha onnan indulnánk el, hogy mi van Grönlandon, ami ilyen fontossá tette ezt? Egy általános ismeret az, hogy Grönland egy ilyen alig lakott, nagyméretű alig lakott sziget, ahol nincsenek fák, kopár a terület, most éppen húzódik vissza a jégsapka, és akkor valóban egyszer, majd nem sokára, néhány évtized múlva valóban elképzelhető, hogy Grönland lesz, tehát zöld sziget lesz az egész, de egyébként erről nagyon nem tudunk semmit.
Igen, napi aktualitását az Donald Trumpnak a bejelentései vagy kijelentései adták, mert egyébként egy hatalmas jégmezőre érdemes gondolni. A nemzetközi politikai és még inkább a szakértői figyelem egyébként az elmúlt 15 évben már foglalkozott Grönlanddal és az északi sark térségével. A hangzatos nevű Berzsény Dániel kollégám 15 évvel ezelőtt már nagyon jó tanulmányokat írt az északi sarkkal kapcsolatban, hogy kinek milyen igényei vannak, és a nemzetközi politikában is a úgynevezett sarkköri államok, és például Kína, aki nem sarkköri, hanem ilyen közel sarkköri államként definiálja saját magát, akkor kezdett el nyitni a térség felé és jobban odafigyelni. De egyébként a gyakorlati jelentősége, ahogy mondtad, majd akkor lesz, amikor kizöldül és megjelennek a nyuszik mindenfelé. Ez a következő 10-15 évben kap majd nagyobb lehetőséget, nagyobb teret, mert akkor válnak elérhetővé részben az igetnek a különböző nyersanyagai, részben pedig ezzel az éghajlatváltozással és a jég visszahúzódásával párhuzamosan a tengeri kereskedelmi útvonalak akkor nyílhatnak meg a térségben kellően hosszú időn keresztül az év különböző évszakaiban. És ez a két tényező az, ami gazdaságilag leginkább motiválja ezt a nemzetközi figyelmet. A harmadik pedig nyilván egy olyan tényező, a katonai tényező, ami a hidegháború óta is ismert és látható volt, mégpedig az, hogy akkor a szovjet-amerikai, most az orosz per kínai és amerikai relációban az északi sark térsége az, ami az interkontinentális balisztikus rakéták vagy a stratégiai bombázó repülőgépek szempontjából a legrövidebb repülési útvonalat jelentette, tehát egy ilyen megfigyelő, vagy fogjuk meg amerikai szempontból egy pajzs szerepe volt a térségnek.
Nagyon érdekes, hogy mindenki meglepődött, hogy Donald Trump ezt mint a cilinderbe a nyuszit előhúzta, de hát Donald Trump ezt már évekkel ezelőtt mondta, hogy ide nekünk Grönlandot. Mi a grönlandi történelemben az amerikai grönlandi történelem metszete? Ugye azt tudjuk, hogy Grönland az valamikor a 16. században még a dán nagy királyság, nagy birodalomnak a részeként volt, és talán az utolsó ilyen gyarmataként maradt meg, amikor a dán európai nagyhatalmi hegemónia az megszűnt, és akkor Skandinávia függetlenedett Dániától, és aztán szépen lassan szétesett országokra, amit ahogy ma ismerjük. De hogy az amerikai történelem, ez miköze van, ezen menjünk már végig, mert ez annyira ismeretlen, hogy innen talán jobban megérthető, hogy Donald Trump miért gondolja, hogy neki szüksége van Grönlandra.
Igen, 1514-ben került kifejezetten ilyen szuverén, a mai fogalmak szerint szuverén dán fennhatóság alá Grönland, ugye a napoleoni háborúk utáni rendezésnek a részeként, és az amerikaiaknak nem igazán volt konkrét köze magához a szigethez, illetve a közvetlen térséghez. 1917-ben, amikor az amerikaiak a Karib-térségben lévő Virgin szigeteket megvették Dániától, hiszen ott is volt.
Az is egy dán gyarmat volt, mondjuk.
Igen, érdekes igen. módon dán gyarmat volt, akkor megvásárolta ezt az Egyesült Államok, és ennek a dealnek, a megállapodásnak a részeként egyébként elismerték a dán szuverenitást Grönland felett. Tehát mondhatjuk azt, hogy innen indul a történet, és amikor Donald Trump azt mondja, hogy mert egyébként Grönlandra nekünk jogunk van, vagy mi jogot akarunk formálni, akkor ide kapásból vissza lehet mutatni, hogy nem, az Egyesült Államok már elismerte, hogy ez dán terület, úgyhogy el a kezekkel.
Hogy lehet ez dán terület? Bocsánat, tehát egy óriási európai, földrajzilag európai mérethez hasonlítható földrajzi egységről beszélünk, ahol lehet, hogy nincs semmi, de hát mondjuk fél Európa elférne rajta. Hogy maradt ez Dániáé, mondjuk az első világháborúban újraosztott, vagy végén újraosztott Európa, a második világháború után újraosztott európai térképen? Tehát Dániá egy olyan pici ország, miért tudott ő egy ekkora szigetet megtartani? Így volt a legegyszerűbb?
Ugye voltak ilyen anomáliák, Belgium is 1885-ös berlini konferencián megkapta Kongónak a felügyeletét, tehát időnként előfordult ilyen, hogy kis országok kaptak területeket.
Pont a legkisebb rossz volt Kongó, ugye az afrikai imperializmusnak, a német-angol-francia gyarmatosításnak a epicentrumában volt egy nagyon fontos terület, amit megkapott egy kvázi mindhárom fél számára elfogadhatóbb, mint bárki más a háromból szereplő, és akkor így lett Belgiumé. De Grönland is hasonló, mint Kongó, vagy egyébként ez valahogy senkinek se tűnt fel, hogy ennek bármikor is lehet értéke?
Más mintát követ, hiszen kevésbé volt benne a figyelem középpontja, mondhatjuk azt, hogy annyira periféria volt, és nem látszott a, különösen az első világháború végén, hogy akár kereskedelmi, akár különösen katonai védelmi, vagy mondjuk bányászati szempontból, nyersanyag szempontjából, akár akkor, vagy később, akár évtizedekkel később ez izgalmas térség lesz, és még a második világháború végén sem mondjuk a nyersanyagok, vagy potenciális kitermelés volt az, ami izgalmat okozott. A 41 és 45 között, amikor a Dánia német megszállás alatt volt, akkor ott megjelentek amerikai katonai erők.
Nem, mint Grönlandon.
Grönlandon, így van. Nem a megszállás alatt álló dán kormánynak a jóváhagyásával nyilván, hanem a ilyen kvázi függetlenséget élvező, vagy azalt a néhány év alatt önállóan működő helyi grönlandi vezetés együttműködésvel érkeztek meg akkor az amerikaiak, és ott arra éreztek rá, hogy a második világháborúban a német esetleges terjeszkedés, majd azt követően pedig a szovjet terjeszkedés szempontjából a megállítás, a feltartóztatás az fontos lehet, és ebben Grönlandnak van szerepe, de ott a tengeri kiutási útvonal, a Grönland, Izland, Egyesült Királyság közötti tengeri terület, ami az északi sarktól az oroszoknak, vagy akkor a Szovjetuniónak ugye az északi tengeri kikötőiből dél felé, az Észak-Atlanti térségbe, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok közé között lévő térségből kiutásnak az ellenőrzése volt az, ami izgalmas volt.
Tehát itt ilyen logisztikai katonai telephelynek kellett lenni.
Abszolút. A második világháborúban 7 amerikai repülőgép, ilyen logisztikai repülőgép zuhant le a Grönland területén.
Ez egy történelmi jelentőségű tettek Grönlandon.
Igen, amiket egyébként később próbáltak is megkeresni, és volt, amit föl is megtaláltak. Kiástak a jégből, felújították, és olyan is van, hogy mai napig repülőképes, tehát hogy ilyen történelmi emlék. De tehát a lényeg az, hogy ilyen minimális kis katonai jelenlét akkor alakult ki. Aztán később, 45 után a hidegháború beálltával a szigetnek megnövekedett, legalábbis a geopolitikai, a stratégiai jelentősége. Ez nem azt jelentette, hogy nagy katonai erőket kezdtek el telepíteni, viszont szervesült és jogilag elfogadottá vált és rendezetté vált az amerikai katonai jelenlét. A Thule légibázis, ami most Pitufik néven szerepel már, az 1951-es amerikai dán kétoldalú megállapodás részeként teszi lehetővé azt, hogy ott amerikai katonai erők legyenek.
Még egy kicsit, hogyha turkálunk a történetbe, a hidegháborúba, akkor pont a felvétel előtt beszéltünk, hogy milyen érdekes, hogy jelenleg, amikor Grönlandról beszélünk, akkor mindenki keresse rá gyorsan az ENSZ logójára, és azt látja, hogy Grönland tulajdonképpen centrum szerepben van abban logóban, nem Grönland miatt, hanem amiatt, amit földrajzilag és biztonságpolitikailag már a hidegháború alatt, tehát az ENSZ alapítása után elfoglalt. Ugye maga a Grönland azért fontos, mert hogy ezen a területen jutott volna el az amerikai, szovjet oda-vissza atomcsapás, interkontinentális rakéta a legrövidebb röppáján. ez igen. emelte fel. És ez bekerült az ENSZ logóba. És most milyen érdekes, hogy, hogy arról beszélünk, hogy nem az interkontinentális rakéták miatt van ez felértéke, de mégiscsak biztonság politikai szempontból még kiemelkedőbb szerepé válik a grönlandi sziget.
De így van, és erre hát az amerikaiak azébként joggal éreztek rá. Az észak-amerikai rakétavédelmi rendszernek egy korai előrejelző bázisa is egyébként ez a Pitufik légibázis, és az észak-amerikai rendszer az ugye Alaszkán, Kanadán keresztül egészen idáig elhúzódik, és már akkor a 60-as évektől nagyon komoly radarrendszerekkel figyelték a térséget, és mai napig figyelik a térséget pontosan amiatt, mert ez egy védő pajzsot jelent az Egyesült Államok számára.
Mi változott, hogy ettől több kell? Ez most egy nagyon költői kérdés, de erről már írtak is az újságok, hogy ritka földfények, blablabla, de mi változott meg ebben a történetben, hogy katonailag is felértékelődik ez a terület? Vagy egyébként csak a gazdasági mohóság az, ami hajtja ezt a Trumpi bejelentést is a kínaiaktól való filmet?
Ha a katonai jelentőség mellett akarunk érvelni, vagy adott esetben ugye azt a szélsőséges forgatókönyvet veszük, hogy megszállhatja az Egyesült Államok mondjuk Grönlandot, és így szeretne rá szert tenni, akkor mindenképpen egy 15-20 évvel előre kell gondolkodnunk az időben. Mert ha megnyílnak azok a tengeri kereskedelmi útvonalak, ha valóban kitermelhető lesz az a nagy mennyiségű ásványkincs, ami ott felelhető, és elmérgesedik annyira a viszony, hogy mondjuk egy ilyen hidegháború jellegű amerikai-kínai szembenállás lesz, akkor lehet bizonyos mértékig amellett érvelni, hogy itt az amerikai fennhatóságot azt ezzel a legegyszerűbb biztosítani.
Ugye és egy olyan szituációról beszélünk, hogy Donald Trump, aki tagadja a klíma problémát, magát a klímaváltozásnak a tényét, egy olyan forgatókönyvet dobott most be, ami arra alapszik, hogy a klímaváltozás következménye például az, hogy az északi-tengeri jégmezők nagy része olyan mértékben eltékonyodik vagy elolvad, hogy ott az északi-tengeri vagy északi területeken a kereskedelmi, vagy bármilyen jellegű hajózás az akár egész évben biztosítható, innentől kezdve ezek az útvonalak felértékelődnek, hiszen rövidebb távolságokat tesznek lehetővé, például a adott esetben Szibéria és Alaszka között.
Az érv az helyes, abban nem vagyok meggyőződve, arról nem vagyok meggyőződve, hogy ez Donald Trump fejében ennyire komplex módon állt össze, de gondolom azért, ha más nem a tanácsadók, azért ezt így le tudják vezetni. Ami az ő szemszögéből szerintem a legszexibb elemét jelenti ennek a kérdésnek, az valóban ritka földfémek, az az ásványkincs, ami Grönlandon megtalálható, és egyszer talán kitermelhető lesz. Tehát ha az éghajlati viszonyok engedik, ha a kitermelési technológia meg lesz. Mert hogy ebben a ritka földfémes történetben az Egyesült Államok globálisan, különösen Kínában szemben nagyon komoly hátrányt halmozott fel. Belealudtak ebbe az egész ügybe. Az elmúlt 20 évben dinamikusan és drámaian bővült a ritka földfémek felhasználása, a legmodernebb technológiák, tehát űripar, haditechnika,
az autóiparnak
az elektromos meghajtású rendszerei, gépipar, repülőgépipar, egy csomó
és
minden,
az AI, ami
információs technológia, tehát minden olyan technológia, ami valóban a fejlődésnek a motorját és a továbblépés alapjait jelenti, ezekre szükség van. Na most a kínai előny az két dologban érhető tetten. Az egyik, hogy a kitermelési helyekhez jobban hozzáférnek, a másik, hogy a feldolgozási technológiát azt közel monopolizálják, de ilyen 97-98%-ban. És az amerikai reakció ilyen nagyon egységsugarran is megfogható, hogy ennek az első problémakörét akarják megoldani, a hozzáférést új és újabb előhelyekhez. Miközben például globálisan visszaszorítják, vagy próbálják visszaszorítani a szénkitermelést, és azokat a bányákat zárják be. Nagyságrendileg ilyen 300 ritka földfém kitermelési, tehát bánya nyitási projekt zajlik napjainkban is, és vannak olyan ritka földfém fajták, amiknek az igénye, tehát a következő 11 néhány évre vonatkozó szükséglet, az meg fog 20-szorozódni. Tehát ebben nagyon komoly keresleti oldal bővülés lesz. Úgyhogy ezt próbálják biztosítani azokban az országokban is, ahol egyébként ezek elérhetők, mondjuk Chilében a réz.
Afrikában bármi.
Afrikában szinte bármi, ott is Kongónak, Dél-Afrikának van meghatározó szerepe. Egyébként az amerikai szövetségi rendszerben Ausztrália egy nagyon komoly kitermelési és exporthely. És egyébként hát, ilyen formában nem most, de 20 év múlva Grönlandnak is lehet jelentősége, vagy ha napi dolgokról akarunk beszélni, akkor ugye Ukrajnával kapcsolatban is felcsillantak az amerikai szemek, hogy hát honnan is lehetne adott esetben ilyet szerezni.
Hogyha Grönlandon tudjuk, hogy arany, ezüst, réz, uránium, földgáz és szén lelőhelyek potenciális nagy mennyiségben előálló, vagy elnyerhető területek vannak, akkor itt a kitermelés a technológiai oldal miatt nem történt meg eddig, a klimatikus viszonyok miatt, vagy mert egyszerűen máshonnan könnyebb volt beszerezni. Ugye fura, hogy most döbbennek rá az emberek, vagy mintha most döbbennének rá mondjuk a nagypolitikában, hogy hát Grönlandon minden van. Az amerikaiaknak a kritikus ásványi top 50-es listájából 34 van Grönlandon, az európai kicsit szerényebb 25-ös listából, meg talán 19 vagy 21, teljesen mindegy. Ezek az anyagok ott vannak, ezeket az anyagokat nehéz lenne most elkezdeni kitermelni, van jobb megoldás jelenleg, ez egy ilyen spice, egy lehetőség, ami majd a további bővülést tekinti, vagy egyébként eddig nem gondoltak rá, hogy ott bányákat kéne nyitni.
Nem hozzáférhető a klimatikus viszonyok miatt, tehát a szigetnek a nagy része az néhány száz méter jégtakaró alatt kezdődik.
Tehát az ásványkincsek még a jég alatt vannak.
Hát egy része igen, ugye ott, ahol már léteznek bányák, vagy próbálkoztak ilyenekkel, egyébként az elmúlt 10 évben több ilyen kínai befektetési projekt elindult, ami aztán besült, tehát nem tudták megvalósítani, az a szigetnek a széle, tehát a külső partvonalhoz közel álló, közelfekvő területek, mert hogy ott már adott esetben ugye nincs olyan jégtakaró, ami legalább a föld felszínt elfedni. De ez majd az éghajlatváltozással és ég visszaszorulásával válik egyre szélesebb körben hozzáférhetővé. Addig viszont a költséghatékonyság miatt egyszerűen nem hozzáférhető, és nem is éri meg kitermelni.
Hogyha az amerikaiak ráébrednek arra, hogy Grönland fontos, ha attól félnek, hogy a kínaiak is ráébrednek arra, hogy Grönland fontos, az Európai Unió mikor fog ráébredni, hogy Grönland fontos?
Beszéd erről is van, tehát az uniós terminológiában ugye ez a High North, tehát a magas északi terület, az északi sarki területek.
Mindenki tudja, hogy nem Európai Unió része Grönland jelen pillanatban.
Így van, ugye amikor a dánok csatlakoztak 74-ben, akkor Grönland részévé vált, mondjuk 85-ben a grönlandi önkormányzat önrendelkezésre egyébként úgy döntöttek, hogy ők nem szeretnének ilyen szorosan csatlakozni, vagy részévé válni, része maradni az uniónak. Tehát az unió fennhatósága nem terjed ki ebben az értelemben.
Ez gyorsan megváltoztatható, ha ez fontossá válik. Miért nem válik az Európai Unió számára fontossá Grönland?
Vagy mert ezt Grönland tudja eldönteni, tehát az unió ösztönözheti, ugyanúgy fölajánlhatná, nem azt, hogy elfoglaljuk, hanem mondjuk azt, hogy akkor befektetünk. De egyelőre nem jelent meg az az igény, az a plusz nem jelenik meg, mert az uniós vívmányoknak a legnagyobb részéhez a Grönland, mint társult tag, mert egyébként ez a mostani státusza, hozzáfér. Tehát ugyanúgy be tudnak utazni, ugyanúgy tudnak munkát vállalni.
Nem kapnak Grönland semmi pluszt ilyen módon. Tehát minden jogosítványt megkapnak, de nem, nincsen plusz, hogy őket ösztönözik. Hogy
olyat, ami ilyen nagyon kézzelfogható napi szintű dologban nyilvánulna meg, olyat nem kapnak. Ami mondjuk gazdasági támogatási egyéb szempontból ösztönző lehet, az pedig Dániától, mint a nevezük így az anyaországtól, azért megkaptak. Tehát nagyon komoly a grönlandi kormányzati költségvetés, tehát a központi büdzsének több mint a felét egyébként dán kormányzati támogatás adja, és a grönlandi gazdaság 20%-a az dán kormányzati támogatásból áll mai napig.
Hogyha a világ, ahogy most látjuk, átalakul nagyon gyorsan, vagy radikálisan, és egy teljesen más pályára áll át, lehetséges-e ebben gyors változás? Akár úgy, hogy az amerikaiak nagyon fontosnak érzik, hogy megszerezzék ezt a területet, és akkor akár tényleg uram, bocsánat, és ne így legyen, de hogy anektálnak egy területet, elfoglalják katonailag, ez nem egy nagy produkció, ennek is vannak pillangó hatásai a világ másik felén, például, hogy Kína-Tajvan viszonyban azért egy érdekes hatást váltanak ki. Vagy egyébként ez nem elképzelhető, ez nem racionális jövőkép, hogy valaki oda megy és elfoglalja azért, mert neki az kell, hanem hogy racionálisabb az például, hogy független Grönland, mint ország megjelenik a térképen, és akkor ő a saját maga gazdasági és politikai és történelmi pályáját kezd el írni.
Hát ha egy skálán szeretnénk elhelyezni a racionális, életszerű megoldásokat, akkor kezdhetjük azzal, hogy a fennálló kapcsolat, tehát az a kétoldalú megállapodás, ami Dánia és az Egyesült Államok között jelenleg is hatályos védelmi megállapodás, az lehetővé tenni azt is, hogy ha van egy külső fenyegetés, akkor a dán parlament, illetve a grönlandi parlament, mert nekik is van az önkormányzat nevében egy parlamentjük, tehát az ő tájékoztatásukról és a velük folytatott konzultációval meg lehet növelni az amerikai katonai jelenlétet Grönlandon bármiféle probléma nélkül. Ehhez nem kell nemzetközi jogot sem sérteni. Sőt, a gyakorlatban most az amerikaiaknak több katonai ereje van Grönlandon, nagyságrendileg ilyen 650 fő, mint Dániának, vagy mint a helyi grönlandi biztonsági erők. Haderő nincsen Grönlandon, hanem ilyen parti őrség, illetve belbiztonsági minimális erők vannak. Tehát ha azt kérdezik, hogy ki a katonai ura Grönlandnak, akkor tulajdonképpen most is az Egyesült Államok. De ez egy rendezett keretben zajlik. Ha kilépünk ebből, és azt mondja az Egyesült Államok, neki ez még így sem elég, mert például a gazdasági kitermelés és év jogokat azt közvetlenül direkt módon ők akarják birtokolni is, és feltételezzük, hogy tehát azt rajzoljuk fel, hogy hogyan lehetne ezt elérni, akkor a katonai megszállás a legkevésbé életszerű vagy valószerű jelen körülmények között.
Inkább megveszik. Tehát a bánya a jogokat, a magát a működést, a gazdasági nyomást azt katonai pusolás helyett, vagy nélkül is meg lehet tenni.
Igen, sokkal egyszerűbb lenne, tehát a befektetéseket bármilyen formában meg lehet oldani. Az a verzió, amit Trump egyébként bejelentett, hogy megveszük a szigetet, na ez viszont így nem áll, mert hogy a jelentős önkormányzatiság autonómia miatt, amit Grönland élvez, nem úgy lehet rá tekinteni, hogy ez egy dán tulajdon. Tehát nem
és kitől megvenni? Vagy hát akkor először Grönlandnak függetlenek kéne lenni, és el kéne magát adnia. És ez egy elméleti út, gyakorlatilag nem járható. Vagy nem tudjuk, hogy járható.
Tehát azt, hogy eladni, azt nem járható. Ha gyakorlatilag ez a harmadik forgatókönyv, a politikai út, a katona és a gazdasági mellett, arra van lehetőség Grönlandnak abszolút alkotmányosan szabályozott módon, hogyha ők függetlenedni akarnak, és erre utaló jelek vannak, mert hogy beszélnek sokszor arról, hogy Dániától szeretnének adott esetben függetlenedni. Évtizedes háttere van ennek, és ugye ennek jegyében kaptak egyre több és több önrendelkezési lehetőséget. 2009-ben volt az utolsó ilyen nagy önrendelkezést biztosító jogi szabályozás. Akkor ők tarthatnak arról egy népszavazást, hogy el akarnak szakadni. Ha elszakadnak, akkor is még ezt a dán parlamentnek azért jóvá kell hagyni. De tegyük fel, hogy el tudtak szakadni, az még mindig nem azt jelenti, hogy ők nagyon szeretnének az Egyesült Államok felhatósága alá kerülni. Az elszakadásnak egy nagyságrendileg, ha jól emlékszem, 74%-os népszerűsége volt pár évvel ezelőtt, tehát ha azt a kérdést tették fel, hogy szeretnének-e függetlenek lenni. Most 25 január végén, amikor ugye Trump bejelentéseit hallották, volt egy újabb felmérés, hogy amúgy szeretnének az Egyesült Államokhoz tartozni. Összesen 6% mondta azt, hogy igen, és 9%, aki bizonytalan, mindenki más elutasította. Tehát ha opciók vannak, akkor Grönland inkább független szeretne lenni. És ennek megfelelően ugye a gazdasági ügyeket is onnantól, mint egy szuverén állammal lehetne letárgyalni, tehát ott is akkor a grönlandi parlament és nem a koppenhágai parlament dönti el azt, hogy milyen beruházások lehetnek, milyen hozzáférés van mondjuk a nyersanyagokhoz.
Beszéltünk katonai, védelmi politikai, gazdasági dolgokról Grönlandnal kapcsolatban, de hogyha ez a terület, ami majdnem, hogy senki földje. Tehát a lakosság népsűrűsége az európaihoz sem mérhetően alacsony. Ha ez a terület kikerül a jégtakaró alól a következő 20 évben, ha ez a terület nyuszikkal és zöld legelőkkel lesz teli, akkor az vonzóvá válik bármilyen szempontból emberi élhetőségre, lakhatóságra. Erre van-e bármiféle elképzelés, hogy ez hogyan történhet meg, vagy milyennek a valószínűsége és a lehetőségei?
A terület fejlettsége, vagy a fejlettség hiánya szempontjából azért nem úgy képzeljük el, mint amikor a horvát tengerpartra leruccanunk, és megtetszik, majd ott maradunk, és ott éljük le életünk maradék részét. Ugye nincsen semmiféle infrastruktúra. Tehát, hogy van néhány
egy település. Gazdasági beruházásban lehet érdekes. Tehát, hogy ha ezek a területek felértékelődnek, a tengerparti részek felértékelődnek, az néhány év, hogy az infrastruktúra elkezdjen kiépülni, és ebben óriási gazdasági potenciál van. Van-e fizetőképes, vagy van-e potenciális kereslet ilyenfajta dolgokra? Miért te ezt valaki tudsz erre?
Most ismereteim szerint még nincsen, tehát ez kellően távoli ahhoz, ha visszautalnék a kínai bánya nyitási elképzelésekre, tehát egyszerűen a mostani viszonyok ahhoz, hogy elkezdjenek dollár 10 milliárdokat befektetni, azok a viszonyok még nagyon kedvezőtlenek, és nagyon hosszú távú megtérülést jelentenek. 10 év múlva elképzelhető, mert arról tudunk beszélgetni, és remélem, hogy fogunk arról beszélgetni, hogy hogyan nyílt meg Grönland éghajlat szempontjából és gazdasági szempontból mondjuk arra, hogy ipar terepüljön be, infrastruktúrát fejlesztenek, és ezzel együtt nézzük, hogy új kolóniák jöjjenek létre, tehát új lakosság települjön be. 57 ezer fő a sziget lakossága most tokkalvonóval. Nem gondolom, hogy bármi történjen, akkor mondjuk milliós nagyságrendre fog ez felugrani, de az, hogy tízezrek érkezzenek, akik az iparban, az ezt alátámasztó szolgáltatásokban majd szerepet vállalnak, ez elképzelhető. De ennek most még nagyon, nagyon közép és hosszú távú szaga van, tehát ez még most nem mozgatja meg a befektetőket.